hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló üzenetét, úgy, ahogy írva található a János írása szerinti Szent Evangélium 12. részében, a 20-tól a 26-ig terjedő versekben.
Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Bizony, bizony, mondom néktek. Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nékem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Isten áldása legyen igéje hallgatásán, befogadásán, megélésén. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy előtted állhatunk, és hogy megállhatunk egyedül a Krisztus érdeméért. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megtartottál minket, és most eljöhettünk a te dicsérésedre. Úristen, ne hagyd, hogy bűneink elhatalmasodjanak rajtunk, hogy akár nyomorúságunk, akár jó sorsunk, haragunk vagy bánatunk elfedje előlünk a te kegyelmedet. Add lelkedet, hogy ne emberekben vagy a szerencsében bízzunk, hanem csak is te benned. Kérünk, adj nekünk álhatatosságot, hogy mindenkor az Úr Jézusra tekintsünk, mert csak így maradhatunk a te útadon. Urunk, te azt akarod, hogy néped más úton járja, mint a világ fiai, és hogy határozottan és félreérthetetlenül különbözzünk a világtól. Add, hogy ne rejtőzködő, hanem hitvalló keresztjének tudjunk lenni. Mert ha már elfogadtunk téged megváltónknak, és megtapasztaltuk elhívásodat, akkor semmi keresni valunk a híjúság vására. Ez adjon nekünk békességet, amikor a világ kinevet, vagy megved bennünket, vagy csak egyszerűen kihagy a naptárból. Hiszen a te kezedben biztonságban vagyunk, és te azt ígérted, hogy senki sem ragadhat ki onnan. Ámen.
Testvéreim, a bűnbocsánat üzenetét a Zsoltárok könyvéből olvasom és hirdetem a 103. Zsoltár 2., 3. és 4. verséből. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Ámen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve 154. dicséretünket énekeljük, Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Testvéreim, az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található az imént olvasott bibliai részben, a János írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 21., 24. és 26. verséből a következőképpen. Uram, Jézust szeretnénk látni. Jézus mondja. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Kedves testvéreim, ez a fohász, ez a kimondott kérés, hogy Jézus szeretnénk látni, virágvasárnap hangzott el, miután Jézus megtisztította a templomot. A Páska ünnepre érkező sokaságban görögök is voltak jelen, akik hallottak már sok mindent Jézus személyéről, csodatételeiről, és ott volt a szívükben a vágy, hogy vele személyesen is ismerettséget köthessenek. Bizonyos emberi félelem miatt nem mertek direkt odalépni Jézus elé, a tanítványok közben járását kérték, hogy vele személyesen találkozhassanak. Szeretnék megfogalmazni egy kérdést, és egyben egy választ is. Vajon a görögök jelenléte, kívánsága, Jézus utáni vágya egy eltérítő hadművelet lenne? Éppen el akarják hívni magukhoz a keresztvállalása elől? Semmiképpen nem. Emberi értelem gondolhatja így is, de ez a mozzanat egy egyetemes emberi igényről szól, arról tudnélik, hogy minden emberi lélekben egy Isten szomjúság van, olyan életészség, amit semmi mással, senki mással nem lehet betölteni, csak egyedül Jézus Krisztussal. Ideig, óráig ezt a lelki éhséget mi le tudjuk fedni különböző pótcselekvésekkel, különböző dolgokkal, de az a bizonyos lelki nyugalom, lelki békesség, amely mindent kisimít, amely mindent elrendez, amely a végső kérdésekre is választ ad, egyedül Jézus Krisztus közelében lehetséges. A mi lelkünk, a mi békességünk, a teljes élet élménye csak Jézustól kapható. Úgy tűnik, hogy Jézus Krisztus válasza először, mintha kitérés lenne a görögök kérdésére adott válasz elől. Jézus azonban minden emberi kérdést komolyan vesz, és azt tanítja ebben a hasonlatban, amit mindjárt kibontunk, hogy Isten helyes látásra tanít akkor is, amikor nem biztos, hogy letisztázott a mi kérdésünknek a szándéka. Jézus azért beszél a földbe esett búzaszem hasonlatáról, mert őt csak akkor látjuk helyesen, ha úgy ismerjük meg, ha olyannak látjuk, mint a földbe esett búzaszemet. Milyennek a képnek, hasonlatnak az igazi értelme, a lényege? Jézus elmondja a természeti képben, hogy abban a búzaszemben energia, életerő van, el van rejtve, de ahhoz, hogy ez az életerő hatni tudjon, hogy a maga teljes gazdagságában ki tudjon bontakozni, bele kell vettetnie a földbe, és ott el kell rothadnia. Különben csak egymaga marad, és nem lesz belőle termés. Ebből a bizonyos halálból fakad majd sokszoros termés, megszaporítva, megáldva az Isten közben járó és gyümölcsöt érlelő munkájával. És mint Jézus tanításában minden természeti kép, ez is egy mennyei igazságot tükröz, hiszen a mag, maga Jézus Krisztus, akit az élő Isten, mint tiszta, éltető életenergiát és mennyei búzaszemet belevetett először a mennyből erre a földre. Engedte a magasságból a mélységbe, és benne elvetette az örök élet magját, ami földi sorsunkba, az elmúló életek kerete közé. Először Jézus a mennyből a földre jött, majd pedig nagypénteken a Golgota keresztjén. Isten belevetette őt is a sírba, a földbe, a rögök közé, a halálba, hogy megteremje az örök élet gyümölcsét az Atya Isten dicsőségére és a benne hívők üdvösségére. Jézus egy paralel történetben, a magvető példázatában is Isten igazságát jelenti ki. Tudjuk, hogy mennyi fáradtság van a magvetés mögött, tudjuk, hogy ebben az emberi példázatban is a százalék arány nem túl pozitív, mert négyféle talajba esik a mag, és csak egy az, amelyik hoz termés. Mégis, ha Isten kegyelme által a természeti világban a búzaszem elhalásából új élet teremhet, és hozhat gyümölcsöt, talán 30-szorosat, talán 60-szorosat, vagy egy optimális esetben 100-szorosat, mennyivel gazdagabb és dicsőségesebb élet támad az örök élet magjának az elhalásából. Így ültette át Isten az örök életet a földre Jézus Krisztus keresztjében. És Jézus a földbe esett búzaszem sorsát nem csak szavakban vallotta meg, hanem magára vállalta. Azt élte meg, hogy az Isten számára még az ő életénél is drágább a mi lelkünk, a mi üdvösségünk. És figyelnünk kell arra, hogy az örök élet magja nincs benne ebben a bűnnel terhelt emberi világban, nem az emberi világ sajátja. Isten vetette bele a földi életbe, egy konkollyal telehintett világba. És számomra nagyon fontos égető kérdésé lett, hogy vajon azok által, az igék által, amelyeket Isten tanított nekünk, talán kora gyermekkorunk óta, vagy érettebb felnőtt korban, vagy talán lassan haza-haza felé készülve, azok az igék tiszta búzává formálták-e már a mi életünket. Pál apostol tanít arról, hogy amit vet az ember, azt aratja is. És csak ha valaki a léleknek vet, a lélekből arat majd örök életet. Előttem van egy közelmúltban hallott kedves történet. Egy idős házaspár mondta el, hogy sok évvel ezelőtt a fiúk Szegedre került egyetemre. Végezte a maga munkáját becsületesen, hűségesen, igyekezett minden tudást megszerezni, amit a katedráról hallhatott, és egyszer csak a diplomaosztás kapcsán a rektor behívatta a kedves szülőket az irodájába. Egy pillanatra átsuhant a félelem a lelkükön. Történt valami baj? Valami hibát követett volna el a fiunk? És kiderült, hogy nem így van, hanem ez a katedrán tanító, 20 éve tanító ember egyszerűen látni akarta azokat a szülőket, akiknek az élete magvetés lett a fiúk életében. És elmondta nekik, hogy 20 éve tanít ezen a katedrán, de ilyen tiszta emberséggel, ennyire érett személyiséggel, akinek a szíve tele van becsületes küzdésvágyal, tudásszomjal, jó akarattal, mások iránti segítőkészséggel, ő még nem találkozott. Áldott legyen az Isten az ilyen szülőkért, akik nagyon egyszerű környezetben éltek, és adták meg a lehetőséget a fiúknak a továbblépésre, olyan útra valót tudtak a lelkébe ültetni, hogy az világított. Hiszem, hogy az Atya Isten nevére dicsőség tért, és a szülők is azt élhették meg, hogy nem volt hiába való az ő munkájuk az Úrban. És bizony, jön a kérdés a szívembe, ami engem magamat vizsgál, napról napra milyen tartalmat vetek bele a körülöttem élők lelkébe? Mit viszünk oda másokhoz? Akár egyes emberi találkozásban, akár valami csendes háttérszolgálatban, akár egy imádságban, akár egy helyzetben, amikor újabb próbatétellel találjuk szembe magunkat. Aki a léleknek vet, a lélekből arat majd örök életet. Vegyük magunkra ezt az ígét. És a következő kérdés számomra az volt, hogy miután a mi egyetemes emberi igényünk, hogy Jézust szeretnénk látni, mit mond el Jézus az ő követéséről? Arról, hogy ahogy ő élt, az az Istennek kedves élet. Elmondja, hogy az ő követése mindenek előtt egy nagyon határozott, nagyon tudatos belső döntés. A szívnek odahajlása Isten akaratára. Egy olyan döntés, amelyben le tudok szállni az énem magas trónjáról, és át tudom adni az uralmat egész életem fölött Jézus Krisztusnak. És igen, Jézus beszél arról, hogy az ő követése bizonyos értelemben önmegtagadás, életvesztés, sok dolognak a feladása, és mégis ugyanakkor ez az életstílus áldások forrása lesz. Mindig elszomorodom, amikor úgy látok egy-egy testvér életét, nem itt, ebben a gyülekezetben, hogy úgy nagyon szeretne célra törni, sikert aratni, nagyon szeretné az énjét kitágítani, és még nem tart ott lélekben, hogy átadja az uralmat Jézusnak. Miért fáj, amikor valaki nem ismeri az önmegtagadást? Mert az lesz a sorsa, ami a búzaszem sorsa, ha nem halhat el. Új élet, másokat gazdagító élet, önmagunk feladása által épül meg, formálódik ki, Isten áldott lelkének munkájaként, ha valóban hat ránk Jézus Krisztus élete példája. És ugye tartunk már ott lélekben, sok testvérem életén így látom, és hálás vagyok érte, hogy már nem akarok mindent elérni az életben. Már nem akarok olyan célokat kiformálni, amely Jézus lelkületével, értékrendjével nem fér össze. És Jézus az ő követésében nem csak az önfaladásról beszél, hanem azt is kéri a másik evangélium részletesebb igéje által, a Máté evangélium a 16. részében, hogy vegye fel az ő keresztjét. Hát ez az a mondat, amitől elég sokan megijedünk. Ez az a mondat, amit úgy szeretnénk kihagyni Jézus tanításából. Mert könnyű akkor követni, amikor tömegek veszik körül és éljenzik, és bizony az a tömeg is milyen hamar megfordul, amikor Jézus visszavonhatatlanul a keresztet emeli, viszi, roskadozva bár, de engedelmes lélekkel. A zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt a gyönyörűséges igét. Jézus az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Úgy 5-6 évvel ezelőtt egy nagyon szép ünnepnapot éltünk meg Farkasréten. Két felnőtt testvér vette fel a keresztséget és konfirmált, miután több szálon kereste az ő szívüket Jézus Krisztus. A gyülekezetnek építő köveivé váltak, és jaj, szomorú, rövid időn belül elmaradtak az Isten tiszteletekről. Nem azért, mert a szívükben megváltozott volna valami, hanem mert ennek a kedves házaspárnak az asszony testvére súlyosan beteg lett. Ő maga hosszú évtizedeken keresztül nagy hűséggel, nagy tudással gyógyította a reumatikus betegeket. És amikor ő került abba a helyzetbe, hogy egy gyógyíthatatlan betegség támadta meg, nem fordult el Istentől, és ami számomra egy csodálatos bizonyság Isten valóságos szeretetéből, a kereszthordozás lényegéből, hogy a férje azóta is hűséges, gondoskodó szeretettel mellette áll. Viszi, ahova csak lehet, hogy amit még az ő épségéért meg lehet tenni, azt megadja neki. Kereszthordozás? Igen. A krisztusi szeretettel lehetséges. De talán néhány testvérünk emlékszik még arra, hogy októberben a Baross utcai kórházban tarthattunk szerdánként istentiszteleteket. Egyik alkalommal a társalgóban ott ült egy férfi testvér magányosan, olvasgatva, és miután bemutatkoztam és elmondtam, hogy miért vagyunk itt, velünk maradt. Kiderült, hogy a tolókocsiban lévő feleségét várja vissza a gyógytornáról. És kiderült aztán az is, hogy felesége 4 hónapja kapott agybérzést, és azóta is bent van a kórházban, félig bénán. Testvérek, könnyek között adtunk hálát azért, mert a férje mellette maradt, azóta is hűségesen ápolja, gondozza, pedig ez nem könnyű szolgálat. Testet, lelket, felemészt, sok türelmet, sok szeretetet, sok alázatot is kíván, de Isten ad hozzá erőt, szeretetet és türelmet. Lehet így Krisztus lelkületével vinni a keresztet. És az elmúlt héten egy családlátogatás alkalmával valaki belelátott egy család életébe. Addig nem tudta, hogy milyen nagy terhet hordoznak nagy hűséggel, évtizedek óta, zokszó nélkül, beteg gyermeküket ápolva. Megrendült a lelke, mert ilyen szeretetet nem sokszor tapasztalt az életben. Mi a következő lépcsőfok a kereszthordozás után? Jézus direkt kéri, hogy aki nekem akar szolgálni, az kövessen engem. És itt megint értjük, hogy Jézus a maga követésében nem annyit vár csupán, hogy tiszta gondolatokat helyeseljünk, hogy elméleti igazságokra rábólincsunk, hanem azt várja, hogy az ő életét éljük oda mások elé. Mielőtt bármit kimondunk, mielőtt egy gondolat megformálódik bennünk, mielőtt egy cselekedetet véghez vinnénk, gondoljuk végig. Jézusnak kedves lenne ez a gondolat, ez a cselekedet? Az ő szemével látni, az ő szívével érezni, és az ő irgalmas szeretetét szétosztani. Ezt jelenti Jézus Krisztust követni. Hogy folyamatosan tartunk egy csendes önvizsgálatot, reggeli, vagy esti, vagy napközbeni csendünkben. Jézus előtt kedves ez a cselekedet? És ha így tekintünk fölfelé, és magunkra vesszük Jézus hívását, áldott tapasztalatunk lesz, hogy ahogy Jézus életének volt állóképessége és ellenálló képessége minden bűnnel szemben, úgy nekünk is lesz. Állóképességünk is, és ellenálló képességünk is. Mert Jézus, ahogy a János evangéliuma egy másik igéjében mondja, mindig azt teszi, ami Istennek kedves. A Krisztust követő élet egyszerre megmentett élet, és egyszerre gyümölcstermő élet. Nem terméketlen, nem haszontalan, hanem másokat is gazdagító, és Jézushoz vonzó. És testvérek, Jézus ismeri a mi lelkünket, nem lepődik meg Péternek, a vehemens tanítványnak a gyarló emberi kérdésén. Így szól Péter egyszer Jézushoz. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz tehát a jutalmunk? Jézus elfogadja ezt a kérdést, és válaszol rá. A Márk írása szerinti Szent Evangéliumban olvassuk az ő válaszát. Senki sincs, aki elhagyta volna apját vagy anyját, én értem, hogy ne kapna száz annyit, most ebben a világban, házakat és testvéreket, anyát és gyermeket, a jövendő világban pedig örök életet. Száz annyit? Nem túlzás ez? Vallom, hogy nem. Az elmúlt hét egyik csendes órájában olvastam egy gyönyörűséges igemagyarázatot, egy gondolatot. Így szól tömören, velősen. Ha mi osztunk, az Isten szoroz. Ha mi valamit önként oda teszünk az ő oltárára, sokszorosát áldva kapjuk vissza. Talán nem attól, akinek adtuk, talán nem ugyanabban az eszköztárban, ahogyan lemondtunk róla, de igen, itt a gyülekezetben kapunk testvéreket, anyát és gyermeket, nővért és bátyot, és tudjuk, hogy a közösségi szolgálatban, a következetesen képviselt szeretetben hatalmas erőforrás van. Szabad így járni az életben, nem a jutalomra rákérdezve, hanem hálát adva, hogy egyszer majd eljutunk abba a világba, ahol Jézus lesz minden mindenekben, ha hűségesen figyelünk rá. Jézusban egész életén át jelen van az Istenre figyelés és az engedelmesség harmóniája. Az elmúlt héten fogalmaztam meg magamnak ezt a gondolatot az ige alapján. Bennünket is a megélt ígék tesznek kiegyensúlyozott, derűs lelkű keresztényekké, Jézushoz vonzó egyénekké. Jézus mondja, aki nekem szolgál, az engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ennek az örömnek a fényében éljük meg Isten igéjét hétköznapi szolgálatainkban. Amen. Csendesedjünk el, és először énekeljük a 229. dicséretünk 3. versét, majd imádságra hajtsuk meg a fejünket. 229. dicséretünk 3. verse így kezdődik: Szent lelkedet törzsd ránk ki, mint hajnal harmatát. Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te ismered a mi emberi természetünket. Tudod rólunk, hogy hamarabb szeretnénk aratni, mint vetni, és ott is magunknak szeretnénk tulajdonítani a dicsőséget, ahol az egyedül neked jár, a te szent fiad Jézus Krisztus munkája által. Bocsásd meg, ha még mindig túl nagy az énünk, ha túl sok mindent magunk szeretnénk elérni, és csak amikor már alul maradtunk küzdelmekben, akkor fohászkodunk hozzád, akkor kérjük a te segítségedet. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus úgy jött közénk, tiszta, szent búzamakként, hogy tudta, mi lakik az ember lelkében. És ezzel együtt vállalta a kereszt útját, érettünk, miattunk és helyettünk. Köszönjük, hogy az ő áldott szent, tiszta életéből és megváltó halálából számunkra élet, bűnbocsánat, reménység, megtisztulás, s majdan örök élet fakad. Könyörgünk hozzád, hogy Jézus Krisztus szavait és minden kijelentett ígéretedet vegyük magunkra. Hadd kötelezzenek, hadd adjanak tiszta, szent ihletet a mindennapi helytállásban. Könyörgünk hozzád a családok életéért. Áld meg mindazokat a szülőket, akiknek gyermekeket adtál, hogy hitben, Krisztusra tekintő, gyümölcsöző életben éljenek, példát mutassanak, és magvetéssé válhassanak a gyermekek életében. Könyörgünk magukra maradott, egyedül álló, idős testvérekért. Hadd legyünk mi eszközök abban, hogy ne azt éljék meg csupán, hogy az élet perifériára szorultak. Adj nekünk bátorságot, erőt, alázatot menni hozzájuk, bátorítani őket, segítségükre lenni valóságosan. Hadd éljük meg így is a testvéri közösséget. És könyörgünk most hozzád különösképpen gyászoló testvérekért. Minden élet elvesztését nehéz szívvel fogadjuk el. Ösztönösen tiltakozunk a halál valósága ellen. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban te az életet, az üdvösséget kínálod fel minden benned hívő testvérnek. Áld meg őket, hogy közöttünk szeretetet, megértést, élő és éltető hitet tapasztalhassanak meg. És könyörgünk hozzád beteg testvérekért is. Oly kevés a mi eszköztárunk, életet újítani, hosszabbítani, vagy a hazafelé készülőket életben tartani. Hadd tegyük őket a te kezedbe, mert tudjuk, hogy te irgalmas vagy, és mindent helyesen cselekszel. Kérünk téged, hogy áld meg egész magyar népünket, annak vezetőit, akiket sokra hívtál el, azoknak adjál sok bölcsességet, jó akaratot, igaz emberséget. És akik talán kicsik vagyunk, egyszerű, átlag emberek, hadd tudjunk valamit odaélni, a menny tiszta levegőjéből, emberi kapcsolatainkba. Tedd áldottá hétköznapjainkat a te jelenléteddel. Amen. Most csendes imádságot mondjunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.